Szeretettel köszöntök, örülök annak, hogy vállalták a mai estét az időjárás ellenére is. Én meglepődve tapasztaltam, amikor elindultam otthonról, hogy szakad az eső, és megtisztelő számomra, hogy ennyien eljöttek. János barátomnak lehet, hogy csalódást fog okozni, nem a logikus gondolkodással, hanem pénzről nem fog ma beszélni. Manapság úgyis eleget hallanak ilyen információkat a televízióban, a hírekben, úgyhogy szerintem az bőségesen elegendő. Viszont igyekszem tényleg logikusan elmondani az Ezékiel könyvéről azokat az információkat, amiket lehet, vagy illetve érdemes tudni. Na hát a könyvvel kapcsolatban azt kell mondjam, hogy ez az ószövetségi prófétai könyvek közül véleményem szerint a legnehezebb. Nem csak azért, mert ha úgy valaki ezt úgy első nekifutásra elolvassa, nem biztos, hogy sok mindent, vagy hogy mindent úgy érteni fog, és sok minden nem lesz világos, hanem eleve olyan a könyvnek a szerkezete, a gondolkodás módja, a háttere, ami nem a szokványos bibliai gondolkodás szerint való. Tehát eleve előtt a többitől, majd fogjuk látni, ennek megvan természetesen az oka, meg a célja is. Az első kérdésem, amit már az előbb János elkezdett, vagy legalábbis belekezdett, van olyan itt, aki elolvasta a könyvet az elmúlt mondjuk két hónapban, vagy egy hónapban? Egy, kettő, három, négy, öt. Jó, tehát akkor lesznek néhányan, akik értik, amiről beszélek, ilyen információkat. Aki nem olvasta el, én javaslom, de utána érdemes lenne vagy a jegyzetet újra elolvasni, vagy ha szokták vásárolni a kazettákat, akkor azt újra meghallgatni, mert talán úgy minden más értelmezést kap, miután már olvasták. Na, mielőtt belekezdenénk, néhány dolog erről az egész könyvről. Ami érdekesség a könyvnek, nyelvtani szempontból nem vagyok héber szakember, vagy a nyelvnek szakembere, de annak idén próbálták velünk tanítani a héber nyelvet. Na, hát ennek a könyvnek rettenetesen nehéz a nyelvezete. Nagyon sok olyan szót használ a könyv, amit a Biblia más könyvei, vagy egyáltalán az Ószövetség iratok sehol. Tehát ez ilyen úgynevezett egyszer előforduló szavakból nagyon sok van Ezékiel könyvében, ami azért teszi nehézkessé a fordítás meg az értelmezést is, mert van sok olyan szó, amit ma már nem használnak az élő zsidó nyelvben, és ezeknek az iratoknak az összevetése, a szövegösszefüggés vizsgálata dönti el sok esetben azt, hogy milyen szavakat használnak, vagy hogyan fordítják le az adott szavakat. Na most hát ebben a könyvben sok olyan van, aminek nincsen párja, és ezért nagyon nehéz a fordítása. Akik teológiát tanulnak, azok rettegnek egy Ezékiel, a vizsgán egy ilyen Ezékiel tételtől, mert azt valaki kihúzza, és azt kell fordítani, akkor az vagy nagyon tud héberül, vagy pedig következő vizsgára bejelentkezik újra, mert az nagyon-nagyon nehéz. Jó, ezt csak azért mondtam el, mert lesz majd ezzel kapcsolatban információnk, ami fontos később, és az előkerül. Na hát először Ezékielről. Ezékiel a könyv első fejezet harmadik verse szerint pap volt. Ugye már nem ő az első pap, akiről tanulnak, mert volt ugye Ézsaiás is, aki pap volt, meg majd lesznek még a kis proféták közül is. Nem sok ilyen volt egyébként a proféták közül. Ez természetesen az ő gondolkodását meghatározza, a könyv egészén végigvonul ez a fajta gondolkodásmód, hogy ő neki a háttere, a papi szolgálat, a templomi szolgálattal összefügg. Az apja neve is szerepel a könyvben, mindössze itt ebben az egy esetben. Magyarul egy kicsit furcsa hangzik, de miután az U az hosszú, ezért ha megfelelően ejti valaki, akkor nem problémás. Az Ezékiel szónak a jelentése az, hogy Isten megerősít, Isten megkeményít. Ugye az él vagy Elohim név, Isten név az a legtöbb bibliai ószövetségi névben szerepel itt is, ugye az Ezékiel, ugye az Isten neve ott van az ő nevében is, és az előtagnak pedig a jelentése a megerősítés, megkeményítés. Hát, hogyha valaki olvassa a könyvét, illetve azt a néhány évtizedet, amit felölel az ő profitai szolgálata, és ez a könyvén nyomon követhető, akkor én azt gondolom, hogy a nevének a jelentése az minden tekintetben talál, mert szüksége volt egyrészt erősítésre, folyamatos erőre ahhoz, hogy mindazt, amit neki tennie kellett, azt végig tudja csinálni, illetve egyfajta keménységre is, mert olyan dolgokat, olyan üzenettel, olyan feladattal bízza meg őt az Isten a szolgálatában, ami bizony egy átlagember számára valószínűleg teljesíthetetlen vagy elhordozhatatlan teher. Nem volt természetesen az egyedüli, aki ilyen nehéz feladatot kapott, akiket én ugye az ószövetségi proféták közül csodálok, az Hózseás, majd ha oda tetszene kérni, akkor kiderül, hogy miért. Talán neki volt a legnehezebb feladata, na de azért Ezékiel se irigyeljük, majd mindjárt teszek róla említést, hogy miért. Ugyanitt abban a versben, az első fejezet harmadik versében található a vers második felében néhány információ. Az első az, hogy szólt az Úr igéje Ezékiel paphoz, Búzi fiához, a káldosok országában a Kébár folyó mellett. Most ez több nagyon fontos információt tartalmaz. Az első dolog az, hogy az Úr szólt hozzá. Ez nekünk ilyen 21. századi embereknek elég furcsa, hogyha valaki ezzel az információval keresne meg bennünket, vagy egy ilyen személyes beszélgetésben ezt mondaná nekünk, akkor lehet, hogy a mentális képességével, vagy állapotával kapcsolatban fenntartásaink lennének, és lehet, hogy ez egy általános is lenne, mert nem valószínűleg 100-ból a legtöbb ember, valószínűleg 90 fölött így gondolkodna, de akkor abban az időben ez a fajta megfogalmazás, hogy szólt hozzá az Úr, ez nem volt annyira vakmerő, vagy nem volt annyira szokatlan. Voltak természetesen önjelölt proféták, de az idő folyamán azért kiderült mindenkiről, hogy amiről beszél, az honnan van. Na most az ő esetében kiderült az, hogy valóban nem egy ilyen önjelölt ember, hanem van valamiféle isteni vezetés és isteni üzenet abban, amit ő hirdet. A második információ az, hogy a káldosok országában, ezt mi úgy ismerjük, hogy Babilon, vagy ma úgy, hogy Irak, mit kell erről tudni, majd gondolom a következő héten Dániel könyve kapcsán lesz erről több szó, hogy a Krisztus előtti 5., illetve 6. század végén, 7. század elején mentek fogságra oda a Júda beliek, és a káldosok országába került így ilyen módon Ezékiel is. Na most egy kicsit a kor gondolkodását kell ismerjük az, hogy megértsük, hogy ez miért fontos. Akkoriban az emberek úgy gondolkodtak, hogy ha az egyik ország legyőzi a másikat, az egyik birodalom legyőzi a másikat, akkor itt lényegében az történt, hogy a győztes országnak, birodalomnak, hatalomnak, vagy királynak az istene legyőzte annak az országnak, birodalomnak az istenét, aki felett ugye a seregük, vagy többnyire ugye katonailag győzedelmeskedtek. Tehát ott is az istenek közötti harc alapján dőlt el az, hogy mondjuk a katonák közül, vagy a hadseregek közül melyik győzedelmeskedett. Most képzeljük el azt, és ez ugye az általános gondolkodás volt, a zsidók is hasonlóképpen gondolkodtak, még akkor is, ha nekik azért egy kicsit teljesebb képük volt az Isten személyéről, de ez a fajta gondolkodás őket is áthatotta, átitatta, lévén, hogy a környező népek így gondolkodtak. Na most képzeljük el, hogy ők több mint 1000 kilométerre kerülnek fogságra, nagyon sokan, főleg a vezető réteg közül, mert hiszen azokat vitték el a babiloniak, az volt a szokásuk, hogy a leigázott országnak a vezető rétegét elhurcolták, nem ölték meg, hanem főleg a fiatalokat, a 20 év alattiakat átképezték, mind a vezetés tekintetében, mind vallásilag, mind az ő világképüknek megfelelően, és utána visszaküldték, visszahelyezték, úgymond az anyaországba, a hazájukba vezetőknek, de immáron az új hatalom kiszolgálóiként. Nem volt egyébként az egyedülálló, azóta is ezt csinálták, ha csak arra gondolunk, hogy a Magyarországon a háború utáni vezetők is mind Moszkvába tanultak, és az a fajta gondolkodás az áthatotta őket. Tehát ez a gondolkodás, vagy ez a praktika, ez azóta is gyakorlott dolog. Nem folytatom, mert ma már ez most nem témánk, de lehet ezt tovább gondolni. Na, tehát elkerülnek a zsidók Babilonba, és ez a gondolkodás, hogy az ő istenüket legyőzték a babiloni istenek, ez bennük volt. Most képzeljük el azt, hogy ott, Babilonban az Isten szól egy emberen keresztül hozzájuk. Tehát ez volt az első nagyon fontos dolog, amit nekik egyáltalán fel kellett fogni, meg kellett érteni, hogy az ő istenük az nem csak ott Palesztina területén Isten, és nem csak ott van hatalma, hanem a föld egészén. Most nekünk ez nem jelentene problémát valószínűleg ennek a megértése, de az akkori kultúrában, az akkori körülmények között ez bizony nagy dolog volt. A másik ugye eleve az, hogy ott az Isten meg is szólal, tehát van üzenete az Istennek feléjük, és ott is keresi velük a kapcsolatot, szeretne az életükön, az élethelyzetükön javítani, illetve hát egy csomó ígérete is van az Istennek feléjük, persze a feddésekkel, meg a bűneikkel a szembesítés mellett. Tehát ez az első nagyon fontos dolog, vagy talán immáron a második, amit meg kell értsünk az, hogy a könyvet értsük. A könyvnek az első fejezete az egy leírás arról, hogy hogyan, milyen módon jelent meg Isten. Ezt egyébként el lehet olvasni bárkinek a Szentírásban, én ezt itt próbálom idézni. Én szeretném ezt elolvasni azért, mert össze fogunk hasonlítani más olyan bibliai szakaszokkal, az Isten megjelenéséről olvasunk. Na most azért is tartottam fontosnak ezt most szó szerint idézni, mert hát ezt valaki csak úgy, ha a Bibliát nem ismeri, kinyitja, és pont ezékel könyvénél nyitja ki, és tételezik fel pont az első fejezetnek ezeket a szakaszait olvassa el, akkor el tudom képzelni, a következő 10 évben nem fogja kinyitni a Bibliát, mert az itt leírt dolgok azok egy kicsit szokatlanok a mi gondolkodásunk szerint, sőt, azt mondom, hogy hajmeresztőek. De nézzük, hogy hogyan, milyen módon jelent meg neki Isten, vagy hogyan, milyen látomása volt ezzel kapcsolatban. Láttam, hogy forgószél jött észak felől, nagy felhővel, és egymást érő villámlással, körülötte fény özönnel. A közepéből, a villámok közül, mintha ezüstös csillogás tündöklött volna. 4 élőlény alakja volt ott. Ilyennek látszottak. Emberhez hasonló alakjuk volt, de mindegyiknek 4 arca, és mindegyiknek 4 szárnya volt. Lábaik egyenes lábak voltak, de lábaik olyan volt, mint a borjú láb. Ragyogóak voltak, mint a fénylő réz. Szárnyuk alatt 4 felől emberi kezek voltak. Mind a 4-nek voltak arcai és szárnyai. Szárnyaik összeértek egyik ilyen másikhoz. Nem kellett megfordulniuk, amikor jártak, mindegyik előre nézve tudott menni. Ilyen volt az arcuk. Volt emberarcuk, de volt oroszlán arca is, mind a 4-nek jobbról, bika arca is volt mind a 4-nek balról, és volt sas arca mind a 4-nek. Ilyen volt az arcuk. Felső szárnyai ki voltak terjesztve, ez a 2 szárny összeért egyik ki a másikéval, 2 pedig eltakarta a testüket. Mindegyik előre nézve tudott menni. Ahova a lélek akart menni, oda mentek, nem kellett megfordulniuk, amikor jártak, és így tovább, és így tovább. Na most, hogyha ezt így olvassuk, akkor mi jut eszünkbe? Tehát ha próbáljuk elképzelni, hogy ez milyen, akkor talán a legborzasztóbb horrorfilmek jutnak eszünkbe, hogy valamilyen borzalmas mozi, ami ehhez hasonlít. De egy ilyet talán még fizikailag elképzelni is nehéz, hát még akkor ezeket értelmezni. Most nem annyira veszélyes a dolog, itt látjuk azt, hogy ez értelmezésben mit jelent, mert hiszen ezek jelképek, mint ahogy nagyon sok ilyen látomásban vannak jelképek. Például én nem akartam ezt teljesen kielemezni, mert nem célunk ez ma, vagy nincs erre ebben az egyórás keretben lehetőség, de hogy egy kicsit belekóstoljunk a Biblia értelmezésbe, elemzésbe, egy segítség. Tehát ez a 4 arc, amit itt használ, az emberi arc, az jelzi ezeknek a lényeknek az intelligens vagy értelmes voltát. Az oroszlán arc a méltóságot, a bátorságot, a bika arc a hatalmat, az erőt, a sas pedig a gyorsaságot a bibliai szimbólumok rendszerében. Tehát ez nem egy ilyen szabad kitaláció, hanem egyébként, ahol a Szentírás jelképként használja ezeket, ott ilyen módon használja. Aztán az emberi kezek, amik a szárnyak alatt voltak, annak a kifejezése a saját elképzelésük, döntésük szerinti cselekvést jelenti, illetve a léleknek a jelenléte az, hogy bizonyos fokig ők engedelmesek az Istennek, tehát nem szabadok ugyan, de egy isteni vezetés van az életükben, azt már úgy mondanák, hogy engedelmeskednek az isteni parancsnak. Aztán ugye olvastunk kerekekről, ez megint csak a mozgásnak, a tér mindenféle irányába történő mozgásnak a lehetőségét mutatja, vagy erről szól. Nem is ez az érdekes inkább, hanem például az, hogy a Jelenések könyvében János mit lát, ezt majd gondolom néhány hónap múlva, amikor oda érnek a tanulmányozásban, ez is elő fog kerülni. Na most, amit ő lát, annak vannak kísérteties párhuzamai Ezékiel könyvével, ő a következőt látja. Trónus előtt, mintha üvegtenger lett volna, ő Isten trónját látja. Kristályhoz hasonló, és a trónusnál középen 4 élőlény, elől és hátul szemekkel tele. Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló, a harmadik élőlénynek olyan arca volt, mint egy embernek, a negyedik élőlény pedig repülő sashoz hasonlított. A négy élőlény, amelynek egyenként 6 szárnya volt, körös körül és belül tele volt szemekkel, és szünet nélkül éjjel és nappal ezt mondta, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. Nem akarom elemezni, csak lássuk a párhuzamokat. Ugye itt is megjelenik ez a négyféle arc, hogy az emberi, az oroszlán, a bika és a sas, illetve megint csak a szárnyak, illetve a szemek. Tehát ez a fajta kép, ez itt is megismétlődik. Van különbség. Én azt gondolom, hogy ez teljesen normális. Ugye eltelt a két látomás között jó pár évszázad. Másként gondolkodott az egyik, másként a másik. Ezékiel pap volt, János pedig egy halászember. Az egyik ismerte a templomi rendet, és egyáltalán az egész élete e körül forgott. János halászemberként, egyszerű emberként nem volt ezekben járatos. Erről majd akkor tetszenek beszélni. Aztán Ézsaiás mit látott erről, ha jól tudom, 2 héttel ezelőtt volt szó? Ugye őnek is volt egy ilyen élménye, ő Uzziás király halála évében látta az urat, magasra emelt trónon ülve, palástja betöltötte a templomot, szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek, 2-vel arcát takart el, 2-vel lábát fette be, 2-vel pedig repült, így kiáltott egyik a másiknak, szent, szent, szent az Úr a seregeknek ura, dicsősége betölti az egész földet, a hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök, eresztékei és a templom megtelt füsttel, stb. Stb. Látjuk, hogy megint csak van kapcsolat, tehát azok a proféták, amelyek tapasztaltak egy ilyen személyes találkozás Istennel, az Isten környezetében lévő angyaloknak, lényeknek a leírásában vannak párhuzamok és vannak egyformaságok. Mi a jelentősége ennek, mert igazából azt gondolom, hogy ez sokkal fontosabb. Az első, amiről már beszéltem, hogy Isten a káldósok országában is Isten, tehát neki ott is van hatalma, ott is van befolyása, ez egy nagyon fontos gondolat volt számukra, és új. A másik az, hogy Jakvét nem győzték le a babiloni istenek. Említettem ezt is, hogy ez volt akkor felfogása, de azzal, hogy Isten ott meg tudott szólalni, és ott nekik ígéreteket tudott adni, vagy egyáltalán módja volt erre, ennek az volt az üzenete, hogy ő nem egy vesztes személy. Nem hagyta el a népét, hanem szeretne róluk gondoskodni. 1500 kilométer távolságban is. És végül az Isten terve ebből a könyvből kiderül, nem az első fejezetből, ott csak nagyon homályos utalás van erre, a könyv későbbi részében derül az ki, hogy Istennek az a terve, hogy őket hazavigye. És végül még van egy fontos dolog, amiért ezt a proféta nem csak megtapasztalta, hanem le is írja, hogy annak a tekintélye, amit az Istennel való beszélgetés, vagy a tőle származó megbízás jelent, azzal a tekintélyel bírjon az ő beszédje, ahogyan megjelenik emberek előtt, ahogyan az üzenetet továbbítja. Ennek nyilván akkor így teljesen más a hatása a hallgatók számára. No, hát a második részében a könyvnek, ami a 4-től a 24. fejezetig tart, majd a jegyzetben megtetszenek találni a könyvnek a felosztását és ezzel kapcsolatos további információkat. Szóval a könyvnek a második része, miután Isten megjelen neki és megbízást kapott, az egyértelműen azzal foglalkozik, hogy a saját népének sorolja a bűneit. Nagyon fontos ez is a számukra, mert meg kellett értsék azt, hogy nem azért kerültek Babilonba, nem azért került a hazájuk lerombolásra, nem azért veszítették el mindenüket, mert az Isten most már elfordult tőlük, mert most már nem kíváncsi rájuk, hanem azért, mert amit ők hagyták el az Istent azzal, hogy báványokat imádtak, az Isten egy kicsit a védő kezét levette róluk, és rögtön kiszolgáltatottjaivá váltak a környező népek, illetve azok terjeszkedési vágyainak, és amit ebben a részben velük megtesz, vagy amivel szembesít őket, az az, hogy értsék meg, hogy a bűneik, a hitetlenségük, az istentelenségük juttatta őket Babilonba. Tehát az oka nem Istenben keresendő, hanem saját magukban. Ez is egy nagyon fontos üzenete a könyvnek, és azt lehet mondani, hogy a könyvnek majdnem a feléig ezzel foglalkozik ezután a proféta, tehát egy igen jelentős részében a könyvnek ez lefoglalja. A következő része a könyvnek az a 25-től a 32. részig. Itt a pogányok felett mond ítéletet Isten Ezékielen keresztül. Természetesen ennek is volt üzenete. Ennek az volt az üzenete, hogy amit már az előbb említettem is, hogy Isten az egész világ fölött úr, de amit nekik új volt, hogy nem csak a saját népének az erkölcsi élete érdekli Istent, hanem a világ összes népének, összes emberének az erkölcsi élete vagy a mindennapjai. És ezekben olyan dolgokat mond el, olyan bűnökkel, hibákkal, balfogásokkal szembesíti ezeket a népeket, amik tényszerűen bekövetkeztek, vagy elkövettek, vagy a zsidókon, vagy pedig ők egymáson, de Isten elmondja, hogy az ő figyelmét ez sem került el. Ez is egy nagyon fontos gondolat, mert addig teljesen idegen volt a közfelfogástól az, hogy az egyik népnek az Istene az uralkodik egy másik népnek az élete fölött. Tehát az, hogy a zsidóknak volt egy istenük, az a korban, abban a korban elképzelhetetlen volt, hogy tételezzük föl, Jahve az a káldeusok, a babiloniak fölött is Isten legyen, hogy ott is gyakorolhassa a hatalmát. Nekik megvolt a maguk 13 istene, és ők úgy gondolták, hogy nekik az elég, és az ő életüket az kellően befolyásolja. De ez, hogy az Istennek van hatalma, és egyáltalán odafigyel rájuk, ez teljesen új volt, és megint csak itt ezen keresztül kellett megtanulják, itt mondjuk elsősorban a zsidók, mert hiszen ez nekik szólt, hogy nem sajátíthatják ki az Istenüket. Nem mondhatják azt, hogy ő csak az ő Istenük, és a többi nép az ne is nyúljon hozzá, és ne is közelítsen hozzá. Egyébként ez a mai napig bizonyos értelemben probléma is, mert ugye mi mindig szeretnék azt a földet birtokolni teljes egészében, amit ugye annak idején megkaptak Istentől, viszont azokat a feltételeket ma mai napig nem akarják teljesíteni, aminek a fejében ők annak idején ezt megkapták. És ez egy olyan feszültséget és ellentmondást jelent, amit azt lehet mondani, hogy minden nap lehet a televízióban híreket hallani, hogy öldöklik egymást. Ott három vallás tart igényt ugyanarra a földterületre, ami hát nem nehéz belátni, hogy hamar konfliktushoz vezet, illetve hát látjuk is ennek a gyümölcsét. A könyvnek az utolsó részében pedig a 30, illetve hát még nem az utolsó, mert a legutolsó részben egy teljesen szokatlan dologról van szó. Tehát a harmadik nagy részben pedig Isten tervéről van szó, amelyben leírja azt, hogy a népével kapcsolatban mit szeretne tenni. Itt főleg amiről szó van itt az, hogy Isten hogyan szeretné helyreállítani azt az életmódot, életvitelt, az óhazát, amit elvesztettek az istentelenség miatt. Hát ami érdekes ebből, majd eltetszenek olvasni, elég megint csak a mai gondolkodásnak egy kicsit szörnyű leírások is vannak. Például a 37. fejezetben Ezékiel lát egy völgyet, ami tele van csontokkal. És utána a következő pillanatban azt látja, hogy a csontokra hús nő, és emberek lesznek a csontokból, de még élettelen emberek, és aztán a végül élet kerül beléjük. Tehát erre mondtam azt, hogy kicsit ilyen horrorikus jelenetek is vannak benne, a mi gondolkodásunktól egy kicsi az idegen. De van aztán más szakasz is, például a legutolsó ennek a részben, ez a Gog támadása, vagy ez a Gog és Magog, ez azt hiszem a magyar irodalomból is ismert, ha valaki szereti Ady Endrét, akkor neki van egy ilyen nagyon kis rövid verse, aminek igazából nincs bibliai témája, de ezzel a kezdéssel indítja a versét, hogy Gog és Magog fia vagyok én. Biztos tetszenek ismerni ezt a verset. No hát őt is valahol ez a dolog ihlette meg, de igazából amiről ő ott ír, ennek nincs köze ez a szakaszhoz. Itt egy ilyen csata jelenet az, amiről ír itt Ezékiel, ami valójában soha nem történt meg még. Azért mondom, hogy még, mert a Jelenések könyve idézi ezt a szakaszt, majd annak idén tetszenek róla beszélni. Igazából nem tudjuk, hogy ott mi lesz, hogy lesz ez, hogy alakul. Egy ilyen világméretű csata háborúnak a képét vetíti az előre, de igazából nehezen értelmezhető és látható pontosan ennek az eseménye, úgyhogy erre most én nem akartam kitérni, ezért csak így fogalmazok. Na most a könyvnek az utolsó része pedig megint csak a templommal foglalkozik. Erre mondtam azt, hogy Ezékiel papként, hogy az ő számára közvetített isteni üzenet, az alapvetően meghatározó volt. Na most ugye volt a Salamon által épített templom, amit leromboltak a babiloniak. Látjuk ennek az időpontját Krisztus előtt 586-ban, amikor a várost is elpusztították, azzal együtt a templomot is. Többször rabolták ki, de az elpusztítása a várossal együtt történt. A fogságban lévők ígéretet kapnak arra, hogy ez a templom, illetve nem ez, de a templom megépül, és aztán lehetőséget is erre. 573-ban kapja a könyvnek a 40. fejezetében olvasható egy meghatározás, amit a mai történészek ki tudnak számolni a mi időszámításunkra, tehát ez Krisztus előtt 573-ban Ezékiel látja azt a templomot, amit az Isten szeretne, ha megépülne, miután hazatértek földjükre. Na most természetesen nem csak maga a templom, hanem az Isten tisztelet rendje, meg eleve Jeruzsálem városa, és ahogy az egész élet ott újraindul, egy új haza, egy új világ az, amit ott az Isten ígért nekik. Na most ezzel kapcsolatban szeretnék még néhány információt elmondani ma este. Az Ezékiel könyv alapján ez a templom valahogy így nézett volna ki. Azért mondom, hogy volna, mert nem épült meg legalábbis ebben a formában. Épült egy templom, de annak semmi köze nem volt ehhez. Szerkezetében természetesen így nézett ki, de méreteiben nem. Távolról nem nagyon látszik, itt adatok méterben megadva szerepelnek. Ez kb. 200 méterszer 200 méteres terület, amit itt látunk, ennek az alaprajznak a méretei alapján. Ez a 40. fejezettől kezdődően, amit a könyvben találunk, Ezékiel könyvében, az alapján teológusok készítették ezt a rajzot. Na most a templom épülete az itt középen helyezkedik el, egy ilyen belső udvar, ez is egy fallal körbevett területen belül, hogy ezt el tudjuk képzelni. Itt ezt már korábban mutattam a Krónikák könyvéről, és velem beszéltük meg. Hát körülbelül itt van ez a külső udvar, és itt van ez a belső fal, és itt az épület, a templom épülete. Na most amiért ezt a képet mutatom, ez nem természetesen nem az a templom, ami megépült a tervek alapján. Ezt tehát igazából ez épült meg. Most már összekavarom magamat. Tehát ez a templom épült meg, miután hazatértek a fogságból. Hasonlít arra, amit a terveken láttunk, de méreteiben egyáltalán nem az. Jézus egyébként ebben a templomban járt, ami igazából érdekessé teszi ezt az épületet. Majd amikor Aggeus könyvéről lesz szó, meg a kis profétákról, ott olvashatunk ilyen kijelentéseket, hogy sőt Esdrás meg Néhémiás könyvében is volt már erről szó. Az emberek sírtak, amikor ennek a templomnak lerakták az alapját, és azt mondja ott a szerző, hogy nem lehetett eldönteni, hogy az emberek miért sírnak. Azért, mert örülnek annak, hogy megint lesz templom, vagy pedig azért, mert ilyenek is voltak, ki azt mondták, hogy már látják előre, hogy ez a templom nem lesz olyan dicsőséges, mint amit Salamon épített. Hát hogy akkor is az emberek ugyanannak voltak, mint ma. Ha valami épül, akkor van, aki azt mondja, hogy jaj, de jó, mert végre lesz valami. Van, aki meg azt mondja, hogy hát már megint miért szórják a pénzt, meg mit építünk, csak ilyet, meg na hát biztos tetszenek ezt a gondolkodásmódot ismerni. Ami fontos, és amit el szeretnék még mondani. A templom szerepe és funkciója teljesen más volt, mint ma. Tehát ma a templomot úgy képzeljük el, és úgy gondoljuk, ahova be lehet menni, ott le lehet ülni, vagy szépen ki van díszítve, és vannak padok, meg nem tudom, oltár, meg képek, meg attól függ, hogy katolikus, vagy református, vagy protestáns, vagy katolikus, mert katolikuson belül is van többfajta templomban vagyunk, attól függ, hogy belülről hogy néz ki, de alapvetően valami ilyesmit várunk, szószéket, vagy szóval valami hasonlót. Na most az akkori templom, az ószövetségi templomnak a szerepe, a célja az teljesen más volt. Ebbe az épületbe a közember, az átlagember soha nem mehetett be. Tehát ez nem egy ilyen középület volt, mint a mai templomok, és nem ebben az értelemben használták. Meg volt szabva, hogy a külső udvarba kik mehettek be, a belső udvarba kik mehettek be, természetesen itt a nemekbe és a származásban volt különbség, pogányok csak kívül, a nők csak kívül, a férfiak mehettek bejebb, de magában az épületbe csak és kizárólag a papok léphettek be. A templom épülete is belül is két részből állt, tehát két helységből állt, és a berendezési tárgyak is adottak voltak, nem ilyen szabadon választott, hanem ugyanazok, illetve hát lényegében ebben a második templomban már ezek nem voltak ott, mert amit Salamon épített, és amit Salamon abba behelyezett, ugye még a pusztai vándorlás idején elkészített berendezési tárgyakból, azok elvesztek. A leírás szerint ezeket elrejtették, és a mai napig nem kerültek elő. Most ami az érdekes, hogy tehát az, hogy ezt a templomot az átlagember nem használta, akkor mégis mire való volt? Számukra ez azt jelentette, és az volt az üzenete, hogy ott lakik az Isten, ott jelenik meg. És amikor elmentek a templom udvarára áldozatot bemutatni, hálát adni, vagy a tanítást hallgatni, akkor az ő számukra az egész a falakon belüli lét, az Istennel való találkozásnak, az Istennel való közösségnek a léte volt. Képzeljük el, amikor egy ilyen templomot, ahol az Isten lakozik, lerombolnak. Akkor mi az, amire az emberek gondoltak? Nyilvánvaló, hogy ha az Isten nem védte meg a saját hajlékát, az azt jelenti, hogy ő nem volt ott, mert elhagyott bennünket, vagy legyőzték és halott. Nagyon profánul kifejezve. Most ebből a fajta gondolkodásból kellett őket kimozdítani, és amikor egy új templom ígéretét kapják, amikor egy olyan leírást ad nekik a proféta, pontos, nagyon aprólékosan leírt és bemutatott új épületről, hogy Istennek szándéka újra közöttük lenni, Istennek szándéka újra ott lenni velük, ott élni közöttük. És ennek ott ilyen távol a hazájuktól fogságban bizony nagy jelentősége volt, csak ha pszichikailag nézzük is, nem a hit oldaláról, hanem csak eleve a megmaradás szempontjából, hogyha vannak a családunkban közeli vagy távoli rokonok, akik, vagy ismerősök, akik mondjuk megjárták Szibériát, akkor talán az ő leírásukból, vagy az ő elmondásukból fogalmat alkothatunk arról, hogy milyen érzés távol az otthontól több ezer kilométerre, és szinte reménytelenül ott várakozni arra, hogy egyszer talán majd hazamehetek. És még láthatom az otthoni dombokat, az otthoni utcát, vagy láthatom az otthoniakat, az enyémet, a családomat. Tehát valami hasonlót élhettek át, és ott abban a környezetben egy ott megszólaló proféta, egy ott megszólaló isteni üzenet, az valami hihetetlen horderejű volt, és a fennmaradásokat, a túlélésüket nagyban segítette. Ahogy említettem, ebben az Ezékiel könyvében leírt templom soha nem épült meg, ebben a formában. Ezt is említettem, hogy a hazatérő zsidók egy templomot építettek ugyan, de az kisebb volt. Abban Jézus megfordult, természetesen nem magában az épületben, hanem az udvaron, és azt rombolták le, amit láttunk a képen, a makettjét, Krisztus után 70-ben a rómaiak. De nyilván ennek közvetlen kapcsolata nincsen a Ezékiel könyvével, csak a teljességi kedvéért mondtam el. Még egy dolgot szeretném, ha tisztáznánk ma este, a templom kapcsán az Isten tisztelet helyét, célját, idejét és módját. Tehát egy teljes körű képet szeretnék adni a bibliai gondolkodás alapján az Isten tisztelet miként jelül, illetve hát erre a négy kérdésre a választ szeretnék adni. Na, az Isten tisztelet helye az Ószövetségben, az előbb már itt a templom kapcsán erről elkezdtünk beszélni. Az Ószövetségben én úgy gondolom, hogy ez a része világos. A kicsit előre szaladnék az újszövetségi gondolkodásba, hogy egy teljes képünk legyen erről. A János evangéliumában találjuk a következőt. Jézus egy alkalommal Samária asszonnyal beszélget, és a beszélgetés közben hangzik el a következő. A Samária asszony kezdi ezt a párbeszédet az idézetben. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondanék Jézus, asszony, hidd el nékem, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt mondjátok, amit nem ismertek. Mi azt mondjuk, amit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljön az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres, az ő imádójul. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Ez megint csak egy kicsit ilyen forradalmi gondolat a Szentírásban. Az Ószövetségben végig van egy konkrét hely, sőt, ugye ebből feszültség is van, lehet, hogy volt ezekről szó a királyi könyve kapcsán, hogy Dávid halála, illetve Salamon halála után vita van az északi és déli országrész között, a vezetők között, hogy most akkor szolgálják-e a királyt vagy sem, illetve hát ugye ez kicsit kiélezik az Isten tisztelet helyére is, és amikor szétszakad az ország északi meg déli részre, délen van Jeruzsálem, ugye az Isten tisztelet helye, De az északiak csak azért se akarnak lejárni délre, mert hiszen az az ottani hatalom elismerése lenne, ezért ők építenek északon egy saját istentiszteleti helyet, amit később az izraeli proféták folyamatosan mindig kifogásolnak, és újra és újra felbukkannak a prófétai könyvekben azok a gondolatok, amelyek ezt elítélik. Na most ugye az új szövetség időben már ez a gondolat teljesen átalakul. Ugyan még áll a templom, és ugyan még Jeruzsálemben ott van, amit láttunk, templomot, de már Jézus arról beszél, hogy nem az a lényeg, hogy hol. Ő már arról beszél, hogy az Istent imádni lehet bárhol, ezt a hely nem kötözi meg, vagy nem lehet egy olyan konkrét helyet meghatározni. Ez egy új gondolkodás az új szövetségben. Az Isten tisztelet célja, itt néhány dolgot felsorolnék, ami a bibliai gondolkodásban benne van. A találkozás Istennel, ezt már említettem, az áldozat bemutatás szintén egy ószövetségi gondolat. Egyébként nem csak a bibliai gondolkodás szerint, ez lényegében minden nép így gondolkodott, tehát ez nem új a Szentírásban. A különbség talán inkább ennek a módja volt, míg például a pogány népeknél az áldozat bemutatás célja az Isten, a haragvó Isten kiengesztelése, addig a bibliai gondolkodás szerint az áldozat bemutatás célja az Isten által felajánlott kegyelem elfogadása. Óriási különbség van a kettő között, és természetesen ennek az erkölcsi háttere is ebből kifőleg változik, és ennek komoly behatása van erre. Aztán a bűnök elrendezése, ez is egy fontos gondolat, illetve a közösség megélése. Voltak ünnepek, amikre kötelező volt feljárni, hogyha valaki nem is Jeruzsálemben lakott, hanem úgymond vidéken, akkor is kötelezően fel kellett menni legalább minden hithű zsidónak évente háromszor. Ugye ezek általában meghatározott ünnepek voltak, amikor a család összepakolt, és csak a betegeket meg az öregeket hagyták otthon, akik nem tudtak menni, nekiindultak, és Jeruzsálembe elvitték az ő áldozataikat, hálaáldozatot, bűnért való áldozatot, stb. Az újszövetségben ez is változik. A zsidókhoz írt levélben azt mondja a szerző, hogy nem olyan főpapunk van, és itt Jézusról beszél, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Ez fontos gondolat, hogy ugye az ószövetség időben a templomban volt a frigyláda, ami az Isten trónját jelképezte. Az újszövetség időben már azt mondja, hogy Jézus által a kegyelem trónjához lehet járulni, anélkül, hogy az ember felkeresné Jeruzsálemet, vagy a templomot, és az előbbi szakaszsal összeveti valaki, hogy Jézus azt mondja, hogy nincsen erre egy meghatározott hely, ahol az Istent imádni lehet, akkor azt gondolom, hogy ez egy kicsit még azt kiegészítve minden embert arra bátorít, hogy bárhol van a világon, akkor nyugodtan keresett az Istent, de ezt azért említem meg, mert ez a fajta globális gondolkodás Ezékiel könyvében jelent meg először. Ilyen nyomon követhető a Biblia korábbi fejezeteiben is, de ennyire erősen, markánsan ebben a könyvben jelenik meg, és aztán ezt a gondolkodást a Biblia további részei, az Újszövetség pedig különösen tovább viszi és tovább fejti, főleg Jézus gondolkodásában. A római levélben olvasunk az áldozatbemutatásról, mint az újszövetségi módjáról. Azt mondja a Pál apostol, az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Az újszövetségben állatokat kellett áldozni, az újszövetség időben az ember önmagát kellett Istennek felajánlania, Istennek oda áldoznia, mint egyfajta Isten tisztelet, és ugye a cél itt a páli gondolkodás módban, mondom, erről lesz még majd bőven szó, az Isten akaratának teljesítése, ez is egy teljes, egész Biblián átvonuló gondolat. Az Isten tisztelet idejével kapcsolatban az Ószövetség azt mondja, a Mózes második könyvében a 10 parancsolatban, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodj és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgáló lányod, se barmad, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját és megszenteli azt. Lényegében ez volt az Isten tisztelet napja. Amikor megálltak, nem dolgoztak, nem a hétköznapi teendőikkel törődtek, hanem megpihentek mindezekből, és elmentek, és az Istent imádták. Ami az érdekes, az Új Szövetségben ez nem változik meg, ez a fajta heti ciklus, ez megmarad, és Jézus is, és a tanítványi is ezt gyakorolják, és milyen érdekes, hogy ezt a fajta heti ciklusos beosztást mi magunk is gyakoroljuk. A francia forradalom idején voltak arra törekvések, hogy ezt a hetes ciklus megváltoztassák 10-es ciklusra, tehát hogy a hét az ne 7 nap legyen, hanem 10 nap, de a forradalomnak a bukásával együtt ez az új rendszer is visszaállt a régire, és maradt ez a rendszer. Az Isten tisztelet módjával kapcsolatban még egy információ. Az Ószövetség pontos leírást ad az áldozat bemutatás rendjéről, erről a Mózes 3. könyvének tanulmányozása kapcsán tetszettek már beszélni, a papok felszentelésének feltételéről, módjáról, illetve hát egyéb különböző rendtartásokról. Az Ószövetség nem ad az előbbiekre pontos útmutatást, tehát ezeket nem kiegészíti, nem továbbviszi, hanem azt lehet mondani, hogy ezeket a korábbi rendtartásokat, ószövetségi állatáldozatokat, meg papok szentelése, stb. Ezeket úgy értelmezi, mint Krisztusban beteljesedett dolgokat, és mint érvényét vesztett szertartásokat. Tehát, ha valaki az újszövetségi kijelentést elfogadja, és ugye a keresztényekről van szó, akkor nyilvánvalóan azért nem gyakorolja egy keresztény sem az ószövetségi rendtartásokat, mert, és innen érthető ez, Krisztusban ezeket beteljesedettnek, érvényét vesztetnek tekinti az új szövetség, és azért nincsen ezekre már szükség. Amit még megjegyzendő, hogy a zsidó gondolkodásban ez természetesen nem így van. Ugye ők számukra Jézus nem messiás, hanem csak egy tanító. Vannak körök, amit prófétaként elfogadják, de alapvetően ennél több tekintélye nincsen. Az ő számukra még mindig az az irányadó, hogy a messiásnak el kell jönni először, és a sirató falnál, ami a maketten mutatott templom egyetlen maradványa, ott ugye napról napra, évről évre ugye elmondják az imáikat abból a célból, hogy a messiás eljöhessen, és számukra a változás, az új föld, az új életnek a bekövetkezése akkor következik, vagy ők attól várják, hogy ők visszakapják a templomhegyet, és ott megépíthessék a templomot újra, és amikor az áldozatok bemutatása újra elkezdődik, vagy vissza tudnak térni atyáik hitéhez, akkor számukra ők biztosítottnak, látják a feltételeket a messiás eljöveteléhez. Ez egy egészen sajátos gondolkodás, nyilván keresztény szemmel, az ő számukra pedig az a sajátságos és különös, ahogy a keresztények gondolkodnak, vagy inkább a számukra ez botrányos is, de hát nyilván a vallásokat ilyen módon egymás mellé tesszük, akkor sok furcsaságot fogunk tapasztalni és látni. Tehát amit ebben a dologban érdekes az az, hogy én azt gondolom, mi, akik inkább keresztény környezetben élünk, vagy inkább a keresztény kultúra van ránk hatással, ha a Bibliát szeretnénk megérteni, vagy ezt a gondolkodásmódot mélyebben látni, akkor amit itt az előbb elmondtam, az újszövetségi elemeit ezeknek az ószövetségi részeknek, azok, amelyek érthetőbbé teszik mindezeket. Na hát én ennyit szerettem volna Ezékiel könyvéről elmondani. Múltkor mondták nekem, hogy túl sokat beszéltem, és most igyekeztem egy kicsit szűkebbre venni, és nem túl menni az idő, úgyhogy most 50 perc alatt sikerült Ezékiel könyvén végig robognunk. Én azt kérem önöktől, hogy ugye tudom, a távozáskor kapja meg mindenki a jegyzetet, tehát hát ez egy száraz anyag, tehát ezzel nem sok mindent lehet kezdeni, végig tetszenek olvasni, aztán nem tudom, hogy a tesztben majd annak idején lesz-e kérdés Ezékiel könyvéről. Héberrel biztos nem kell foglalkozni, de hát János bólogat lesz, úgyhogy most, hogyha ilyen biblikusan akarom kifejezni, Isten irgalmazzon önöknek Ezékiel könyvéből származó kérdésekkel, de ha valaki veszi a fáradtságot, meg a bátorságot, és elolvassa ezt a könyvet, És ezek az információk már a birtokában vannak, én bízom abban, hogy könnyebben érthető lesz a könyv, könnyebben emészhető lesz a tartalma. Amire érdemes tehát odafigyelmiket elmondtunk, az Isten megjelenése Ezékielnek, az a fajta új gondolkodás, amiknek az elemeit elmondtam, ez a Isten globálisan Isten, és van, és odafigyel az emberek életére, tehát ez a fajta gondolkodás fontos benne, az, ahogyan ítéletet mond a népe, meg a környező népek fölött, illetve egy ígéret a jövőre nézve a templommal kapcsolatban. Én azt gondolom, ezek összessége az egy érdekes olvasmányt jelent, és sok-sok új dolgot is. Én azért javaslom elolvasni Ezékiel könyvét, mert a kis proféták könyve sem lesz könnyebb. És egy kicsit szokni kell azt a gondolkodást, amit majd ott tetszenek olvasni. Komolyan mondom, tehát a Dániel könyve az se egy könnyű könyv. Rövidebb, sokkal rövidebb, ugye nem 48 fejezet, hanem csak 12. Tehát az jóval rövidebb, de nehogy azt gondolják, hogy könnyebb. Ha valahol jelképek, szimbólumok sokaságát találjuk a Szentírásban, a Dániel könyvében rengeteg lesz, de Ezékiel könyvét sem kell azért ilyen szempontból elanyagolni. Szóval nekem valahol annak ellenére, hogy én nem mondtam el túl barátságos dolgokat Ezékiel könyvéről, nagyon szeretem Ezékiel könyvét, és ugye mostanában nem volt időm kezembe venni az Ezékiel könyvét, de évekkel ezelőtt, amikor jobban, mélyebben foglalkoztam vele, akkor én nekem nagyon sok új dolgot adott, egy kicsit a Biblia egészéről, az Isten személyéről egy új látást, egy új képet adott. Ezért ajánlom, hogy ha így egészében szeretnék a Biblia által bemutatott emberképet vagy Istenképet ismerni, akkor ez is fontos ahhoz, hogy ezt a könyvet ismerjék, és egy kicsit mélyebben átlássák ennek a tartalmát. Köszönöm szépen a figyelmüket, mindenkinek jó pihenést és kellemes hétvégét kívánok, de nem mondok végszót, mert ez nem az én feladatom. Köszönöm szépen a figyelmüket!